Magyar Hősök.
Az Inforádió sorozata együttműködésben a Nemzeti Emlékezet Bizottságával, azokról a történelmet formáló ismeretlen személyiségekről, akik szembeszálltak a 20. század diktatúráival.
Magyarország déli vármegyeit 1918 őszén megszállta a szerb királyi hadsereg. A megszállás követő úgynevezett pacifikálás időszakában számos halállal végződő eset mutatta, hogy a nemzetiségek nem sok jóra számíthatnak a szerb uralomtól.
Ebben a világban nőtt fel az 1910. október 15-én született Horváth Mihály. 6 fiú és 4 lány testvérével nélkülözések közepette nevelkedett Alsókabolon, az Újvidéktől nem messze fekvő dunamenti községben. A falu lakosságát túlnyomó részt szerbek alkották. Csak úgy, mint a vele összenőtt Ikerfaluban Felső-Kabolon, valamint a Duna és a Tisza összefolyásának háromszögében található Sajkásvidék többi településén. Az asztalosnak tanult horvát mestervizsgáját követően egy falubeli szerb férfivel közösen nyitott műhelyt. 1939 elején megházasodott, házasságából pedig 2 gyermek született. A békés családi élet azonban rövid ideig tartott. 1941 márciusának végén a tengelyhatalmak megszállták az országot, majd miután Jugoszlávia formálisan is szétesett, a Magyar Királyi Honvédség megindult, hogy visszafoglalja a Muravidéket, Dél-Baranyát és a Bácskát.
Alsó és Felső-Kabolon a bevonulás után nem történtek atrocitások, nem utolsó sorban az újonnan kinevezett 2 bírónak köszönhetően.
Molnár Andor Alsó-Kabolon lett bíró, Horváth Mihály, ahogy szerbarátai nevezték, Miskela pedig Felső-Kabolon. A visszacsatolt területek további részein azonban nem mindenhol honolt béke. Amellett, hogy az első világháborút követően a térségbe telepített dobrovoljácokat, vagyis első világháborús önkénteseket és családjaikat a magyar hatóságok Szerbiába telepítették vagy internálták, 1941. novemberében a Sajkásvidéken megalakult az első jelentősebb kommunista partizán csoport. 1942. január 4-én egy Zsabja környéki tanyán felfedezett partizán központ felszámolása közben a határvadászokkal megerősített csendőrség és a partizánok között komoly tűzpárbaj bontakozott ki. Az 5. hadtest parancsnoka Fekete Halmi Zeidner Ferenc altábornagy jelentései alapján Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök utasítást adott a Sajkásvidék átkutatására. Január 6-án megkezdődött a Sajkásvidék tervszerű átfésülése, és ezzel együtt a tömeges kivégzések is, amelyek Újvidékre is kiterjedtek. A több héten áttartó razzia során a hivatalos magyar adatok szerint a Sajkásvidéken 2000, Újvidék városában pedig 1300 fő, köztük számos civil vesztette életét a kivégzések és embertelenségek folytán. Amikor Alsó és Felső-Kabolon megjelent a razzia helyszíni végrehajtását végző különítmény, annak parancsnoka tanácskozásra hívta a 2 község csendőrségének vezetőjét és a 2 bírót. Közölte velük, hogy a falut átkutatják, majd egy előre összeállított névsor alapján 200 helyi szerbet likvidálnak. A 2 bírót felszólították, hogy nézzék át a listát. Horváth és bírótársa kijelentette, nincs olyan, akit ki kellene végezni, mindannyian törvénytisztelő és becsületes emberek. A csendőrőrmester hozzátette, hogy nincsenek partizánok és csetnikek egyik faluban sem. A razziára kiszállt különítmény parancsnoka erről írásban kért jelentést, a 2 bírónak pedig nyilatkozatot kellett tenniük, amely szerint életükkel és vagyonukkal kezeskednek azért, hogy a falvakban nincsenek veszélyes egyének. A parancsnok emellett kiadta, hogy fogalmazzanak meg egy hasonló nyilatkozatot, és azt minél több kaboli magyarral írassák alá. Másnap az aláírásokkal együtt a szerb nagygazdáktól gyűjtött pénzt is átadták a különítmény parancsnokának, aki ezt követően távozott a faluból.
1944 őszén Tito és a jugoszláv partizán mozgalom egyszer s mindenkorra rendet akart tenni a délvidéki magyarok kérdésében. Az intézkedések hamarosan elérték Alsó és Felső-Kabolt is.
Horváth, akinek családja Budapesten keresztül már korábban a Balatonhoz menekült, el akarta hagyni a falut, de szerb barátai meggyőzték, megvédik, maradjon. A Vatanje Madari, vagyis magyar vadászat, október 25-től november 1-ig tartott. Napjainkig 33 kaboli áldozatot, köztük 3 szerbet sikerült azonosítani. A foglyokat ütötték-verték, majd a Duna partjáról a folyóba lőtték őket. Molnár Andort meggyilkolták. Első éjszaka Horváth is a célpontok között volt, de szerb barátai és a szomszédok elállták a fegyveresek útját. Bár másnap Újvidékre menekítették át, az Ozna nyilvántartásába szökésben lévő személyként került be, és végül 1945. április 1-én letartóztatták. Először 5 év börtönre ítélték, majd a fellebezést követően 14 évre, de furcsa módon egy harmadik ítélet is született, amelyben már 20 évnyi börtönbüntetés állt. Egy hazaküldött levelében még ezt írta.
Itt volt nálam a kabuli Pera Rapics, ő most katonai parancsnok, és ahogy mondta, ő veszi át az esetemet. Azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy nem végeznek ki, csak ez nagyon nehezen fog menni, és hát sok munkával jár.
A remények sajnos hiába valónak bizonyultak. Horvátot ugyanis 1945. október 18-án meggyilkolták.
A család 1954-ben kérelmezte, hogy adjanak egy bizonylatot arról, mi történt a családfővel, akit csak 1955-ben nyilvánítottak holttá. A szerb szomszédait megmentő községi bírót végül fia Horváth M. Orbán kezdeményezésére 2011-ben rehabilitálta az Újvidéki Bíróság.
Magyar hősök.
Az Inforádió sorozata együttműködésben a Nemzeti Emlékezet Bizottságával azokról a történelmet formáló ismeretlen személyiségekről, akik szembeszálltak a 20. század diktatúráival.